Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Lánci András politológus, egyetemi tanár, akivel a hírek alatt éppen a tandíjról beszélgettünk egy kicsit részletesebben, folytatva azt a gondolatsort, hogy ahol a hírek előtt abba hagytuk, hogy milyen fajsúlyúak is ténylegesen a népszavazásra kerülő kérdések, és hát azért a tandíj, bár ugye ez egy hozzájárulásként van meghatározva, de hát azért itt komoly összegek vannak, például a Corvinus Egyetemen.
Igen, én szívesen beszélek a saját egyetememről is, de itt egy általános kérdésről van szó. A 300 forintos vizit díjénál meg szoktak állni ezek a beszélgetések, mert hogy szimbolikusan ez fejezi ki a reformnak az elfogadhatatlanságát, vagy éppen elfogadhatóságát, ha valaki így gondolja. De itt a tandíj az egy sokkal nagyobb összeg lesz, és hogyha, tehát itt 100 000-es nagyságrendű féléves befizetések lesznek, kellenek ahhoz, hogy valaki bizonyos szakokon végezhessen. Ezt még a családok már úgy sejtik, hogy valami jön, de nem tudják igazából ezeket az összegeket. És ráadásul azzal, hogy ezek az összegek befolynak, végzünk folyamatosan számításokat, nem lehet látni biztosan, hogy ebből valóban lehet-e fedezni az oktatásnak a költségeit, vagyis azt az egyszerű dolgot teljesíti-e így majd az egyetem, hogy az oktatásból meg tud-e élni. Az a paradox helyzet, hogy csak oktatásból az egyetemek nem tudnak megélni. Ez eddig is így volt, tehát talán nem titok, az egyetemem, a Corvinus Egyetem az egyik legnagyobb egyetem ebben az ország. A költségvetésének körülbelül durván 50, most már több mint 50%-át magának kell kigazdálkodnia. Tehát volt már az egyetemen műköröm verseny hétvégeken, műköröm építő verseny, hogy egész precíz legyek, amivel nyilván az egyetem büdzséjében ment.
De ez akkor az egyetemeket abban a helyzetbe keríti, hogy ők maguk is ettől a előzetesen megállapított, hogy 105 000 forintos egy szemeszterre kérhető tandíjtól az alapfokon, ettől azért eltérnek majd, vagy
hát hogy hogy ne térnének el, mert azt azért lehet érezni, és ez egy nagyon érdekes tapasztalat, az oktatáson keresztül lehet látni, hogyan nyílik az orló. Tehát lehet azt mondani, hogy a Corvinus köszönjük szépen jól van, fölemeli, ameddig csak lehet ezeket az összegeket, még így is annyi túljelentkező van a korábbi évek tapasztalatai alapján, hogy ebből rosszul nem jöhet ki. Na de én, mint oktató, én örülök is ennek, mármint annak, hogy olyanok kerülnek be, akik magas pontszámmal érkeznek, hiszen a túljelentkezés azt jelenti, hogy a legjobbak vannak az élen, és azokból ki lehet választani a bejövő hallgatókat. Tehát mondhatnám, hogy ez nekem teljesen jó érzéssel tölt el, de ez az ollónak a szerencsésebb ágán lévőknek az egyeteme ilyen szempontból, de itt egy országról beszélünk, nem csak a Corvinus Egyetemről, hogy vajon hogyan érinti a többi egyetemet, és leginkább a hallgatókat, hiszen róluk van szó, most nem az egyetemekről, mert ez egy külön probléma, hogy mi is ma Magyarországon egy egyetem. De ez az olló nyílása azt fogja kihozni, hogy valóban ahol egy családban több gyerek van, két, akár három, akár felsőoktatásban éppen egyszerre bent van, hát ez tessék kiszámolni, hogyha egy fél évre mondjuk, és nem mondtam durva összeget, nem az orvosi egyetemet, nem a fogorvosi kart mondtam, nem valami elé, egy 250-280 000 forint per fél év tandíj lesz, hogy azt hogyan is lehet kigazdálkodni. És itt el szokták mondani, ezt a 15% legjobb, tessék jól tanulni, csak a 15%-ba belekerül az ember, de ez nem egy relatív 15%, hogy minden területen 15%, hanem egy abszolút szám, ez a 15%, aki ebbe belekerül, az valóban tandíj mentességet kap. De lehet, hogy valaki jó tanuló lesz, és nem fog beleférni ebbe a 15%-ba, mert valóban ez egy abszolút kiválasztott réteg lesz.
Érintőlegesen szóba került már, hogy milyen politikai vetülete, vagy milyen lehetséges következménye lehet a március 9-i népszavazásnak. Gyurcsány Ferenc ezt többször is úgy fogalmazta meg, hogy március 9-e után március 10-e következik, és a Fidesz megnyerheti március 9-ét, de 10-ét elvesztette, mert hogy nem lesz kormánybuktatás, és a Fidesz vezetőinek a szemébe kell nézniük majd a kórházvezetőknek, az egyetemi vezetőknek, vagy a házi orvosoknak. Viszont a másik oldalon azért Orbán Viktor azért kétségkívül végigvitt egy másfél évvel ezelőtt meghirdetett politikai forgatókönyvet. Igaz, annak az eredeti üzenete akkor az volt, hogy meg lehet buktatni a regnáló kormányt alkotmányos eszközökkel. Azóta szelidült a fogalmazás.
Ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert alkotmányos eszközökkel nagyon nehéz megbuktatni Magyarországon egy kormányt. Ezt, aki egy kicsit is az alkotmányunkat ismeri, az tudja, hogy ez egy elég nehéz kérdés. Akkor nem volna olyan nehéz kérdés, hogyha a demokráciánk egy olyan demokrácia lenne, amelyben lennének nem betűvel leírt szabályok, nem csak azok lennének érvényesek, és azon túl, na és akkor mi van, és egyéb cinikus hozzáállás, hanem lennének egyszerűen, hát nem tudok most, hogy olyan szót fogok mondani, amit talán nem illik ide, de tehát egyszerűen egy úri ember bizonyos helyzetekben megtesz dolgokat, és nem viselkedik úgy, hogy na és akkor mi van. De ezek az íratlan szabályok nem működnek, sőt az utóbbi két évben lassan még jobban eldurvultak. Igen, hát ez egy valóban március 10-e lesz minden valószínűséggel március 9-e után, de hogy olyan módon ébredünk-e föl, mint március 9-én, ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Mert azért a nyomás az nagy a kormányon lévőkön, bár mennyire is azt mutatják, hogy őket idegen hagyja, nem számít. Ők annyira tudják, hogy milyen jót akarnak tenni ennek az országnak, hogy ilyen alantas támadás, mint a népszavazás nem számít. Na szóval ezeket lehet mutatni, és lehet ezekkel így játszani, csak hogy itt az egész országról van szó. Most mondok valami apróságot, ami látszólag messze áll attól, amiről itt szó van, de az a helyzet, hogy Magyarországra minden évben érkeznek amerikai professzorok. Ezek Fulbright professzorok, akiket az amerikaiaktól kapják a pénzüket. Először fordult elő, hallottam a Fulbright bizottságon, először fordult elő, hogy a visszatérő amerikaiak, amikor kitöltötték a kérdésekre az íveket, hogy mivel voltak megelégedve, hogy volt, először írták nem egy, hogy Magyarország túl drága nekik. Na most, hogyha egy amerikainak túl drága az itt lét, akkor tényleg el kellene gondolkozni, hogy most minek mi az ára, mit bírunk, és hova fogunk így haladni. Ezek ilyen apró, pici információk, amit belülről is érzünk, ezzel valamit kezdeni kell. Ez a csüggettség, amiben vagyunk, ez a külföldi megfigyelőket, nem egyel beszéltem a közelmúltban, egyszer nem is értenek már dolgokat, hogy mi miért van Magyarországon. Hogy tudunk ilyen mutatók, olyan nem tudjuk kezelni se a gazdasági, se a társadalmi, se adott esetben a kulturális problémát. És akkor föl vagyunk háborodva, hogy Brüsszelben tartanak egy kiállítást, aminek a plakátján gyakorlatilag, hát nem tudok más szót mondani, letigányozzák az egész nemzetet. Aminek persze mély gyökerei vannak, a 19. században egy átlag angol szerint vagy a magyarok azok cigányok, ez volt a felfogás, szerintem ennek a valamilyen további változata, de hát az osztrák határnál a táblák, ne hajtsd be, de egy csomó olyan van, ami miatt nem csak nyugaton, tehát az ember beszél romániai, román politikussal, és volt módon beszélni a közelmúltban másokkal, egyrészt nem érték, másrészt már van egy kis lesajnálás ebben az egészben. Szóval ez így nem mehet. Tehát a március 10-e az egy nappal több, mint március 9-e, de valamiféle reménynek kell lenni. Az átlag magyar beszélgetéseimből is ez derül ki, hogy nekem már mindegy, hogy kicsoda, de valaki mondja meg, hogy mit kéne itt csinálni, mert ez így nem megy tovább.
Most rövid hírek, utána itt folytatjuk.